Rádió Egyetem. Bevezetés a művészet történetbe. A stíluskritika módszere. Rényi András előadása.
Ha jól emlékszem, itt fejeztük be a múltkor, tehát a bizonyos felmerféle hamisítási históriánál, és azt ígértem, hogy ma megpróbálom elmagyarázni, hogy mi az a stíluskritika, az a bizonyos módszer, amelyel a művészet történészek megpróbálják megakadályozni, hogy így átejtsék őket, mint olyan szegény Brédiusszal történt. De mint látják, a történet pont azt bizonyítja, hogy Brédius, aki egyébként kiváló stíluskritikus volt, tehát igazi koneszőr volt, mert hogy ez mi ez, majd erről meg fogok egy kicsit ma beszélni, nagyon át lehetett ezzel ejteni. Ez a Morelli nevű ember, akiről mindenképpen beszélnünk kell, északról jött, kitűnően tudott németül egyébként, orvosnak készült, orvos is lett, és ez végül is részben ezzel magyarázható az, hogy azzal vonult be a művészettörténet tudomány történetébe, hogy megpróbálta kvázi természettudományosan szigorú alapokra helyezni az attribúciót. Emlékeznek erről az attribúcióról, múltkor is hosszasan beszéltem, tehát azt, hogy hogyan lehet egy megadott műalkotást megadott művészkészhez rendelni, megadott művésznek tulajdonítani. Most nem fogom elmondani a Morellinek az életét, kalandos hosszú élete volt, nagyon politikailag angazsált ember volt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez egy érdekes dolog, hogy a művészet történet, tudomány történetének az elején, a 19. század közepén ez a tudomány tele van balosokkal. Úgy értem balos, hogy 48-as forradalmárokkal, olyanokkal, akik a függetlenségi, nemzeti függetlenségi mozgalmakhoz csatlakoznak. Ez a németekre is igaz, az olaszokra is igaz, Morellire is igaz. Tehát egy nagyon erősen a nemzeti érzés iránt elkötelezett garibaldista volt. Politikus volt, egész életében nagyon közel volt mindig a politikához, parlamenti képviselő, Bressából származott egyébként, tehát mondom, Észak-Itáliából. Bressának volt a parlamenti képviselője az olasz egység megteremtése után. És egy igen harcias alkatú, ráadásul egy jó szervező volt, tehát azt lehet mondani, hogy egy igazi politikus alkat. Nem is véletlen, hogy az 1870-es évektől hivatalt viselt Itáliában, és a nemzeti gyűjtemények megteremtésért volt felelős. Ez összefüggött ezzel a hajlamával, hogy műértő legyen, illetve az orvostudományban szerzett tapasztalatait arra vonatkozóan, hogy a tudásnak precíznek és hibátlannak kell lennie, valahogy kiterjessze a művészettörténeti tudása is. Így dolgozta ki azt a módszert, ami miatt ma is Morelliánusnak neveznek, a stíluskritikának egy olyan módszerét, és már mindjárt el fogom mondani, hogy ez micsoda, amelyet mind a mai napig többen minden művészettörténész gyakorol, ha komolyan veszi a szakmáját, tehát hogy műtárgyakra ránézve azoknak a különböző sajátosságait, stilisztikai sajátosságait beazonosítva segít, vagy próbálkozik a műtárgyaknak a meghatározásával. Stíluskritikai alapon lehet datálni is, lehet attribuálni is. A műalkotásnak azokat a bizonyos faktikus kvalitásait, amiről múltkor hosszasan beszéltem, tehát az, ami nem interpretáció függő, azt lehet ennek a segítségével rögzíteni. Morelli Lermoljev néven kezdett írni, mintha egy orosz származású németen és németül publikált tanulmányt, tehát magyarán álnéven dolgozott, de ez azért nem jelenti azt, hogy nem lehetett róla tudni, hogy ő kicsoda, és hogy ő van emögött az álnév mögött. Nos, beutazta Európát, végignézte, mint akkoriban a nagy tudósok, és mint általában a jómódú emberek, akiknek ez akkoriban a tulajdonképpen a passziójukká vált, ne felejtsék el, hogy a 19. század közepe a turizmus születése Európában, akkor kezdődik el a tömegessé, vagy többé-kevésbé tömegessé, hát persze jómódú emberek engedhették, mert csak megmutatott a tömegturizmusnak a 20. századi formáit, ne tessék összekeverni az, ami itt ekkor történik. De nem véletlen, hogy például a bédekkereknek, tehát ezeknek az úti könyveknek a divatja a 19. század közepén születik meg. Ez a Bédekker nevű ember, aki ezt a könyvtípust, az úti könyvet kitalálta, maga is egy műértő volt. És az, hogy a műértő, hogy a Bédekkerekben rendszeresen olyan egy-egy országnak, vagy egy földrajzi területnek olyan leírásait találjuk, ahol azon túl, hogy tudjuk, hogy informál arról, hogy hol vannak szállodák, hol vannak fogadók, hol vannak jobb, kikerülhetetlen vendéglátóhelyek. Azon túl természetesen a legfontosabb mondani valami a műkincseknek a felsorolása, a műemlékeknek, gyűjteményeknek a felsorolása és a gyűjtemények részletes ismertetése. A turizmus megjelenése szorosan összefügg a művészettörténet megjelenésével, mint a művészettörténet, mint tudomány művelésével. A művészettörténetnek tehát sokat kellett utazniuk, és Morel is sokat utazott, és többek között mindenhol, ahol járt, ott nézte a gyűjteményeket. A gyűjteményekben, ugye láttuk a múltkori példában is, a Vermeer kép példáján is, hogy hosszú időn keresztül Pieter de Hoognak a képeként tartották számon. A jó műértők, az ismert műértők járták Európa szerte ezeket a gyűjteményeket, és kifejezetten vadásztak olyan művekre, amelyeket újra lehetett attribuálni, amelyekről meg lehetett állapítani, hogy rossz néven tudják, hogy kié. A Budapesti Szépművészeti Múzeumban van George Onek, ez a híres szép férfi kép, mással most is ki volt téve, ha látták esetleg a múzeumban a Botticelli-től a Tizianóig című kiállítás, ott is ki volt ez a kép is. Ez a múzeum saját tulajdonában most is meg lehet nézni a múzeumban. Morelli attribuálta, állapította meg róla, hogy Giorgio nem műve. Mi volt a módszere Morellinek? Tulajdonképpen egy pofon egyszerű dolog, de eléggé jól működött. Morelli abból a hipotézisből indult ki, hogy egy műtárgy önazonosságát, azt a bizonyos, emlékeznek az első órán, felállított azt a kétféle azonosság fogalmát, ami a műtárgynak, azt való önmaga eredetével azonos. Tehát ami egyértelmű, ami nem lehet más, mint ami. Minden műtárgynak csak egy eredete lehetséges. A faktuális, a faktikus eredetét akkor lehet a legbiztosabban megállapítani, hogyha olyan elemekből határozzuk meg, amelyeket az alkotója tudattalanul helyez el, tudattalan nyomként hagy rajta a tárgyon. Ugye gondolják egy picit végig vissza a múltkor elmesélt Van Meheren-féle történetre. Miért sikerült Van Meherennek ügyesen megvezetnie Brédiust? Mert gondosan tanulmányozta a művészettörténeti szakirodalmat, jó pszichológiai érzékkel kiszúrta, hogy mi az, amire a Vermeer kutatók nagyon áhítoznak, mi az, amit szeretnének látni, mi az, amiből többet szeretnének látni. És pontosan azt tudván tudva, hogy mi az, amivel hitelesíteni lehet azt a hamisítványt, amellyel majd ezt a várakozást ki lehet elégíteni, olyan ikonográfiai témát kell találni, olyan anyagokat kell használni, olyan festékeket kell használni, olyan kompozíciós eljárásokat kell, amelyeket innen-onnan lehet kölcsönözni, amit lehet ismerni, amit lehet tudni, hogy a művész bizonyára ennek a tudásnak a birtokában volt. Tehát magyarán azokkal az eszközökkel lehet átverni a szakértőt, amiről a hamisító is tud. Nem tudom, hogy érthető-e. Összeszed minden információt, amit tudni lehet, kitalálja, hogy mi az, ami hiányzik, és hogyha ezt a kettőt összerakja, akkor meg tudja csinálni pont azt, amire várnak, amit igazából szeretnének megkapni, és közben minden olyan dolgot rá lehet erre terhelni, ami egyébként pedig hitelesíteni a kutató szemében azt, amit a hamisítvány kínál. Ez egy hermeneutikai játék. Az a lényege, hogy kitalálom, hogy mitől fogsz igent mondani. Megértem előre, hogy mi az, amire vágysz. Ez volt tulajdonképpen Van Meherennek a titka. Ez ugye nagyon alapos előkészületeket kellett végezni, föl kellett készülni. Aztán nem tudom, hogy múltkor elmeséltem-e, hogy volt-e már erre idő, most nem akarok erről beszélni, ez egy félrevisz, csak de ezt a Rembrandt kutatásnak a példát mondtam, múltkor nem meséltem a végén. A Van Meheren meghalt 1947-ben, ha jól emlékszem, a börtönben, miután bebizonyította, hogy ő csinálta a hamisítványokat. És alig 10 évvel később, sőt nem is volt 10 évvel később, 1956-ban csináltak Amsterdamban egy nagy Rembrandt kiállítást, mert akkor volt a Rembrandt születésnek a 350. évfordulója. És az volt a lényege, és most a Van Meheren ügy annyira megrázkódtatta a művészettörténész szakmát, annyira be voltak parázattal a kiállítástól, hogy nehogy kiderüljön, hogy csomó hamisítványt raktak ki. Most nem akarom tényleg végigmesélni, nagyon érdekes probléma, csak most nem ez a témánk, de az azért elmesélem, hogy a Rembrandt gyűjtésnek a történetéből kiderült, egy Gerry Schwarz nevű kiváló holland művészettörténész összerakta, elképesztő az egész sor, csinált egy összeállítást, hogy a a 18. század végét, ahol, amikor az első Rembrandt életmű katalógust összeállították, az első övrökatalógust összeállították, és onnantól fogva volt legalább 20 kísérlet összeírni a Rembrandt életművet. Tehát mindig jöttek újabb és újabb kutatók, újra és újra neki veselkedtek, hogy összeállítsák a hiteles Rembrandt korpuszt. És kimutatja Gary Schwartz, hogy csaknem 200 éven keresztül tartott ez a folyamat. Ha egy grafikonon ábrázoljuk, hogy mikor, hány művet tulajdonítottak neki, akkor azt lehet látni, hogy egy ideig mindig nő a neki tulajdonított műveknek a száma, majd egy bizonyos idő után, 20-30-40 év után elkezd csökkenni. Majd miután elér egy kritikus alacsony számot, megint elkezd nőni, majd megint elkezd csökkenni. És ebből arra a következtetése jutott ez a kitűnő kutató, hogy az, hogy mikor, hány művet attribuálunk a nagymester kezéhez, az jelentős részben azon múlik, hogy mi a benyomása a kutatóknak, hogy túlságosan szigorúak voltak az elődei, vagy túlságosan megengedőek voltak az elődei. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát bizonyos értelemben nem az objektív tudás alapján határozzák meg, hogy mi tartozik az életműhöz, hanem a szakmai konszenzusok változásai, és annak a dinamikája mozgatja, hogy mikor mennyi művet attribuálnak az ő kezéhez, és mikor mennyit dezattribuálnak tőle. Na most ezt csak azért akartam elmesélni, mert tény és való, hogy a 20. század elején, az 1900-as években, 1906-ban is volt egy nagy Rembrandt kiállítás Amsterdamban. 1906-ban az egész világ Rembrandt lázban égett, akkor volt a születésének a 300. évfordulója. Most volt legmagyar régen a 400. És akkoriban éppen egy fölfelé menő ágban volt a kutatás, tehát egyre többet és többet. A Valentine-féle katalógusban, ha jól emlékszem, 780 tétel szerepelt. És éppen a 20-as évek végén kezdődött egy kritikusabb tendenci, és az a bizonyos Bredius, akiről a Fermat kapcsán is beszéltem, ő volt az egyik legszigorúbb kritikusa a megelőző katalógusoknak, és egy csomó művet kiszórta a hiteles művek közül. Na, summa summarum, amikor Bredius felsült a Fermat ügyel, akkor a művészettörténészek megrémültek, hogy mennyire lehet bízni egy ilyen típusú koneszőri, tehát műértői szakértelemben, mint amivel Bredius rendelkedett. És az történt, hogy megfogalmazott egy olyan kutatási programnak a terve, hogy végre valahára egyszer s mindenkorra tisztázzák, hogy melyik az, ami a mester kezétől való, ezt a bizonyos faktuális hátterét egyértelműen döntsék már végre el. A para az volt, hogy sok hamisítvány van még a Bredius által elfogadott katalógusban is. És ezért azt találták ki, hogy ilyen csoportokban sorolták a műveket. Az első csoportban azok a művek kerültek, amelyeknek az autenticitását nem lehetett megkérdőjelezni, tehát ami vitathatatlan az ő kezétől volt származott, vagy azért, mert írásos bizonyíték volt róla, vagy azért, mert olyan fő mű, hogy nem lehet elvitatni, tehát mondjuk az éjjel jöjjel, azért senki sem akarta Rembrandtot elvitatni, vagy ehhez hasonlókat. És összeállítottak egy kb. 200 művel álló listát, és azt gondolták, hogy ha 200 ilyen szilárd művet rögzítenek, és annak megpróbálják megtalálni a közös nevezőit, mik azok a tulajdonosok, amik minden Rembrandt egyformán jellemzőek, akkor kapnak egy szilárd tuti, hogy mondjam, mintát, mércét arra vonatkozóan, hogy mi tartozik a tudományhoz, és mi tartozik az életműhöz, és mi az, ami nem. Ezek után csináltak egy másik csoportot, amiről azt gondolták, hogy ez lehetséges esetleg, hogy művek esetleg tanítványi munkák, vagy a műhelyhez tartani, Rembrandt nagy festőműhelye volt, a műhelyben készültek az ő felügyelete alatt, és egy harmadikat a kifejezetten a hamisítványok számára. És kialakítottak egy olyan kutatási módszertant, ebbe bevonták, iszonyatos pénzt költöttek el, ha jól emlékszem, 30 millió dollárt költöttek el erre a projektre, elképesztő pénzbe került, beutazták az egész világot, minden művet előzetesen néztek meg, és csoportosan néztek meg. Tehát nem egy ember látta, hanem mindig legalább ketten kellett, hogy utazzanak, és hogy elvégezzék ezeket a nagyon precíz leíró vizsgálatokat. Na most nem akarok ennek a történetekkel messzire vezet, csak azt akarom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy 30 év után, a 90-es évek végén, amikor a Rembrandt életműben megjelent már három ilyen vaskos kötet, a Corpus of Rembrandt Paintings című, csak a festményekről beszélünk, Corpus of Rembrandt Paintings, három hatalmas kötet jelent meg ebből a, ennek a kutatásnak az eredményeként. Eljutottak egész 1642-ig, tehát már az élő járat az már nem volt benne az első három kötetbe. 68-tól 90, 30 évig tartott, amíg három kötetet megcsináltak, ez az életműnek kevesebb, mint a harmada, hogy földolgoztak ezzel a módszerrel. És lényegében abba kellett hagyni a kutatást, mert kiderült, hogy ez a módszer ezt nem lehet megállapítani. Rossz ugyanis a hipotézis. Rossz a kiinduló hipotézis, az ugyanis, hogy lehetséges a műalkotásoknak egy olyan tisztán tudományos alapú beazonosítása, a kezek tisztán tudományos alapú beazonosítása, amely nem veszi tekintetbe a műértő, a néző, a művészettörténész, hogy mondjam, esztétikai érzékenységét és tehetségét, az ízlésének a tehetségét. Ugye ez volt a cél, hogy ezeket szűrjék ki. Most azért akartam ezt elmondani, mert a Van Meheren történetben pont az volt az ijesztő, hogy a nagyon kifinomult ízlésű Bradiusnak is meg lehetett téveszteni, a Bradiust is meg lehetett téveszteni. Ha egyszer úgy készítik elő a csapdát, hogy olyan elemeket szőnek bele, amit ő spontán módon automatikusan fogad el. Azért fogadja el, mert ismeri őket. Ezért az volt a kutatásnak, a Rembrandt Research Project kutatásnak is az volt a tudományos alapja, ugyanaz, mint ami a Morellié, tényleg kész a Morellihez, hogy olyan pontokat kell találni egy műtárgy azonosításához, amelyekről a hamisító nem tudhat. Mindent ki kell szűrni a műtárgy interpretációjából, ami kulturális tudás. Ami nem a tárgy faktum mi voltához, fakticitásához tartozik hozzá. Tehát például az, hogy dendrokrinológiai eszközökkel, tehát ilyen anyagvizsgálatokkal, illetve a fa életkor meghatározásával, a vászon anyagának a meghatározása, a festék anyagának, a kémiai anyagának a meghatározásával, ugye egyértelműen ki lehet szűrni azt, hogy egy kép 100 éve előbb vagy később, 50 éve előbb vagy később született. Képzeljék el, hogy ennek a Rembrandt kutatásnak például az eredménye az volt, hogy meg tudták állapítani, önöket is meg tudták állapítani, hogy két képnek, két fára festett képnek a fatábla anyaga ugyanabból a fatörzsből származik. Vagy ugyanabból a végvászonból vágták le a két különböző képnek a vásznát. Ezt meg lehetett állapítani. És ez ugye olyan tudás, voltak erre nagyon büszkék erre a tudásra, amit egy hamisító nem tud előállítani. Tehát ezt nem lehet előállítani, hogy ugyanabból a vászonból legyen szőve, mint egy másik szomszédos kép. Vagy hogy ugyanabból a fatörzsből legyen átcsolva a kép, a tábla, mint amiből a másik volt. Ez az igazi bizonyíték. Az igazi scientista bizonyíték, scientizmus, ezt a szót írják le, a tudománynak természettudományként való fölfogását jelenti. A scientista az, aki nem bízik az emberi érzékelés, az emberi fantázia, az emberi megérzés tehetségében, az intuíció tehetségében, mondjuk egy festménykész fölismerésében, hanem kizárólag szigorú, kemény, természettudományos bizonyítékoknak hisz. Tehát ez a scientista elképzelés, és tulajdonképpen Morellié is ilyen scientista elképzelés volt, olyan jegyekre vadászik tehát, amelyekről nem lehet tudni. És azért nem lehet róluk tudni, mert maga az alkotó sem tudja. Ha az alkotó nem tudta, akkor a hamisítója sem tudhatja. Csak az a tudós tudhatja, aki utólag ennek a szientista vizsgálatnak veti alá a tárgyat. És így lehet a legbiztosabban kiszűrni a hamisítványokat. Most ezen a ponton elhagytam a Rembrandt történet folytatását. A lényeg, a schlusspoén az az, hogy kiderült, hogy a legszélesebb értelmet a Rembrandt örömnek a végig kutatásával az előtt ki, hogy gyakorlatilag nincsenek hamisítványok. Nem hamisították a Rembrandtot. Az a para, ami a Vermeer miatt kialakult, az alaptalan volt. Tehát ez az egész scientista modell, amit fölépítettek a kutatás során, az egy rossz előfeltevésen alapult, egy rossz feltevésen alapult, és az, hogy csak olyan bizonyítékokat voltak hajlandók elfogadni, amelyet önkéntelennek lehetett tekinteni, ezáltal nagyon leszűkítették a saját körüket. Ráadásul az is kiderült, hogy közben óhatatlanul a hátsó kapun csak bejött a szubjektivitás, csak egy csomó megalapozatlan koneszőri ítélet született. És hát ugye a vita abból volt, most tényleg nem akarom azt elmesélni, mert hosszú a történet, és nem ez a témánk, csak hogy mégiscsak, hogy érzékeljük, hogy miről van szó. Ugye itt azért nem akármiről van szó, arról van szó, hogy ez a kutatási program néhány nagy múzeum, néhány nagy gyűjtő, néhány nagyon gazdag gyűjtemény főműveit akarta elperelni Rembrandttól. Az egyik legismertebb példa a New Yorki Frick Collection-nek, a világ egyik legszebb magángyűjteménye, ha járnak New Yorkba, ne hagyják ki. A Frick Collection-nek a főműve a Rembrandt Lengyel lovas című képe, egy tüneményes festmény. Erről a Rembrandt kutatók megállapították, ez az RLP kutatás megállapította, hogy ez nem az ő műve, hanem a Willem Drost nevű tanítványáé. Ami egy nonsense. És mondom, ilyen érvek alapján, amiket most bemutatandó vagyok. Itt ez a most akkor ezt a Rembrandtot itt hagy fejezem be, és hagy térjek vissza Morellihez. Morelli azt gondolta, hogy van a képeken vannak olyan tulajdonságok, amelyeket nem lehet hamisítani. Pontosabban szóval az igazi probléma nem a hamisítás volt, ez rosszul mondom, ezt felejtsék ezt a vonatomat. Őt nem érdekelt, akkor még a hamisítás nem volt egy biznisz. Akkor csak az volt a lényeg, hogy meg lehet állapítani, hogy két képet ugyanaz a festő festette. Ő abból a hipotézisból indult ki, hogy vannak a minden képen bizonyos típusú részletek, amelyekre vonatkozóan nincsenek stiláris vagy kulturális szabályok. Kompozíciós szabályok, vagy sémák, vagy minták, amelyeket iskolákban, műhelyekben egy-egy korszak embere el tud sajátítani. Két ilyen dolgot állapított meg, hogy a nagyon apró finom részleteket kell keresni, és összehasonlítható részleteket kell keresni képek között, annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy ugyanannak a mesternek a munkájáról van szó. Az a feltételezése volt, hogy a kezek és a fülek két olyan típusú, tehát az ujjak és a fülek két olyan típusú testrész az emberi testnek, amelynek az ábrázolására vonatkozóan nincsenek univerzális stiláris szabályok. Tehát nincsenek gótikus fülek, és nincsenek reneszánsz fülek, és nincsenek észak-itáliai fülek, és firenzei fülek, és szienai fülek, és ilyen, tehát nincs ilyen, hogy egy adott iskolában, vagy egy adott kultúrában a füleket valamilyen szabály szerint ábrázolják. Ezzel szemben minden festő valahogyan megrajzolja a füleket. És a festők a maguk tipikus módján rajzolják meg a füleket, meg a kezeket. Mutatok egy példát erre. Négy észak-itáliai festőt mutatok meg. Cosimo Tura, egy ferrarai festő volt. Ez egy másik Cosimo Tura kép. Egy harmadik, tehát ugyanannak a festőnek a harmadik képét mutatom, meg egy negyedik, vagy ez volt az előző, amit megmutattam. Ez a negyedik. Ez egy angyali üdvözlet. Ez a hatodik, és ezek a kezek. Hat Cosimo Tura kéz. Mindegyikén nagyon meg lehet figyelni, nagyon jellegzetes ilyen csontos, hosszú, nagyon törékeny, nagyon erősen... Még egyszer mondom, ez hat különböző festmény. De mindegyiket ugyanaz a mester festette, Cosimo Tura. Most ugyanezt el lehet végezni más festőknél is. És Morelli megcsinálta ezt, és megrajzolta azokat a típusokat, kéz típusokat, ahogyan egy-egy itáliai, észak-itáliai festő a kezeket szokta festeni. Filippo Lippi, Filippino Lippi, Pollaiolo, és a többi most nem olvasom föl. Ez például Bramantino, Bartolomeo Sguardi, ez volt a becsetes neve. Ez megint egy másik kép Bartolomeótól, egy harmadik, vagy Bramantinótól. Ez Filippo Lippi, ez meg Botticelli. És itt most össze vannak rakva egymás mellé Botticelli, Cosimo Tura, Filippo Lippi és Bramantino kezei. A kezek közötti megformálásnak szignifikánsak a különbségei. Így hasonlítanak egymásra, így megkülönböznek egymástól. egy-egy művész saját életművén belül ezek az finom vonások ismétlődnek. Tehát, ha egy képen az éles szemű műértő, amelyet Botticellinak tulajdonítanak, egy ilyen típusú kezet talál, akkor gyanakodni kezd, hogy tényleg Botticelliről van-e szó. Mert lehet, hogy Botticelli képen nagyon hasonlít Filippino Lippihez, ahogy erre egyébként sok példa volt. Éppen ezt mutatnám meg, ez Botticelli, ez meg Filippino. Nagyon közel vannak egymáshoz stilisztikailag. A műfajban, a témában, a kompozícióban, mit tudom én, mi mindenben. Nagyon-nagyon egyforma, vagy egy ívásuk, nagyon könnyen lehet az egyiket a másiknak tekinteni, de ha a kezeket hasonlítjuk össze, akkor egyértelmű, hogy nem lehet. Botticelli képe Filippino és fordítva. Na ez volt Morellinek a nagy trúvája. Még egyszer mondom, miért lehetséges az, hogy ez egy ilyen azonosító jel legyen? Azért, mert a festők önkéntelenül rajzolják a kezeket, önkéntelenül, ahogy rááll a kezük, úgy a saját stílusuk, a saját kéznyomuk, a saját duktusuk alapján csinálják ezt, és nem valamiféle mintakövetésből. Egy kompozíciót lehet mintát követni, a színválasztásban lehet mintát követni, az ikonográfiában lehet mintát követni, mindenféle dolgokban lehet mintát követni, ebben az apró részletben nem lehet mintát követni. Vagy legalábbis nem szoktak mintát követni. Azt akartam mondani, hogy ez az eljárás, hogy tehát olyan részletekre kell figyelni, amely részletek egyébként el szokták kerülni a nézők figyelmét, ami nem tartozik a mű esztétikai, nem az esztétikai összbenyomás alapján ítél, hanem olyan részlet finomságok alapján ítél, amelyek egyértelműsítik, hogy kinek a kezéről van szó. Ezt az eljárást, mivel ez egy kritikai eljárás, tehát ugye azért nézem, mert valamit meg akarok különböztetni egymást. Minden kriticizmus a különbségtétel alapul, a megkülönböztetésen alapul. A műértőnek az a képessége, hogy sokféle festőkezet is, mert sokféle módon megfestett kezet tud megkülönböztetni a képeket számlélve. A kriticizmus pont azt jelenti, hogy nem ül föl az első benyomásnak, hanem aláveti egy ilyen kritikus analízisnek. Az összbenyomást fölírja a részletek megfigyelése. Ezért hívják ezt az eljárást stíluskritikának. De ugye nagyon tessék megfigyelni. A stíluskritika lényege az összehasonlítás. Azért tudom az egyik erről a képről megállapítani, hogy ehhez a mesterhez tartozik, mert egy másik képen megtámaszt az egy elemet, amellyel összehasonlítva ez igazolódik. Mindig több képet kell egymás mellett lenni, nem önmagában nézzük a képeket, hanem egymáshoz való viszonyukban nézzük őket. Ez a tudományosság egyik alaptézise lesz. Az egész esztétikai gondolkodás addig, ameddig a művészettörténet, mint szigorú tudomány föl nem lépett, az egyes művek autoritásával, az egyes művek, a remek művek saját esztétikai önértékéből indult ki. A művészettörténet tudománya ott kezdődik, amikor megkérdezik az egyes műnek ezt a kizárólagos önértékét. Hogy a műveknek önmagukért kell jót állniuk. Hogy a művek egymás mellé kiterítve egy szőnyeget alkotnak, össze vannak szőve, és a kutatónak az a dolga, hogy tisztázza a közöttük lévő lehetséges kapcsolatokat. És ennek a kapcsolatnak a tisztázása során tudja az egyes láncszemeket, az egyes műalkotásokat beazonosítani meghatározott művészek munkáiként. Nem tudom, hogy érthető ez. Ez nem egy esztétikai kérdés, ez egy faktuális kérdés. Morelli nem esztétikailag nézte a képeket, hanem mint objektumokat, mint fizikai kéznyomok, mint materiális tárgyakat nézte. Tulajdonképpen úgy fogta föl a festői kéznyomot, mint ahogyan később, a Rembrandt kutatásban később a dendrokrinológiai eredményeket, vagy az anyagvizsgálati eredményeket, vagy a röntgenvizsgálati eredményeket. Nem tudom, világos-e. Erről az első órán már beszéltem, a műalkotásoknak a szerzőisége, azt úgy fogja föl ez a scientista tudománykép, úgy fogja föl, mint a műalkotások tulajdonságát. Az objektum tulajdonsága, hogy kinek a keze nyoma van rajta. Ezért nem spekulál azon, hogy Cosimo Turának, vagy Filippo Lippinek, vagy Bramantinónak milyen pszichológiája vezetett oda, hogy ilyen kezeket rajzolt, ez nem érdekelte őt. Ő csak a különbségtételre utazott, azt akarta tudni, hogy melyikük csinálta. És emlékeznek vissza a Fermat történetben, ott is erről volt szó, hogy Bürgertori megtalálja, meglátja a festvényt a Csernyi gyűjteményben, akkor már rendelkezik előtte a Fermerről egy bizonyos, a Fermer-féle festésmódnak egy bizonyos tudással, és az alapján állapítja meg, hogy ez nem lehet de hoch, hanem ennek Fermernek kell lennie. Ő ugyan nem Morelli módszerét követte, tehát nem ezt a fajta, ez később alakult ki ez a módszer, hanem annak a típusú konnesszőri tudásnak az alapján ítélt, aminek az érvényetépént pont most erősítette meg ennek a remlottatásnak a kudarca. Tehát igenis vannak jó műértők, akik meg tudják ítélni, akiknek van ízlésük, van finom érzékük, hogy akkor is ráéreznek egy mű szerzői eredetiségére, ha egyébként nincsenek róla ilyen faktuális bizonyítékaik. Na, valami ilyesmi működött Bürger Toléban, és valami ilyesmi működött Wagenben is, amikor ugye beazonosított, Fermer képeként azonosították be a festészet allegóriáját. Van itt egy kis szövegem, na itt még egy másik ábrát mutatnék, tehát ez a bizonyos Cosimo Turva féle kéz. Lorenzo Costa kezdve, tessék megnézni, mennyivel egyenesebb, egyenes vonalúbb, sokkal valami, a csodat ugye miért, Cosimo Turva ezeket a bütykös kezeket. Fiatal lányoknál, öreg uraknál egyformán, mindenkinek bütykös a keze. Erre indultál. A füleknél ugyanezek a sajátosságok mutathatók ki. Signorelli fülei, Filippino fülei. Nem tudom, érthető, hogy mi ez a Morelliános módszer? Azt hiszem, ez így ennyi elég is ebből, nem is kell ebből ennél sokkal több erről. Van itt egy kis szöveg, amit ide bekopisztam, mert nagyon jellemző erre a gondolkodásmódra. Azt mondja Morelli, egyre inkább arra meggyőződésre jutottam, hogy csak a forma komoly szakadatlan tanulmányozása útján juthatunk el apránként odáig, hogy azt a szellemet, amely élteti, megismerjük és megragadjuk. Ugye látjuk, szó nincs a szellemről. Egy kézről van szó, amit meg akar ragadni. Éppen ezért a műalkotás formáját alkotó valamennyi részlet tanulmányozását szeretném ajánlani azoknak, akik nem szeretnének csak a művészetről locsogó dilettánsok maradni, hanem valóban kedvük van ahhoz, hogy a művészettörténet kusza bozótján bárdal és fejszével vágják át magukat, és ha csak lehet, eljussanak a művészet tudományhoz. Művészet tudomány. Nem a művész szelleme, nem a műalkotás eredetisége, nem az esztétikai tökély, nem a szépség, a művészet tudomány. Ha azonban a gyermek, tehát az anyanyelvet, hogy a gügyögbe tanuljuk meg, de ha a gyerek idősebb lesz, akkor lehetővé kell tenni számára, hogy majd képes legyen az irodalom nagymesterét olvasni és értékelni, előbb iskolába kell járni, hogy elsajátítsa anyanyelvének grammatikáját. Ki lesz tehát jó műértő, aki nagyon sok képet néz, és nagyon sok képen gyakorolja a megkülönböztetésnek ezt a képességét? Ugyanez vonatkozik a művészete foglalkozókra is. Ha az, aki a művészetet érteni igyekszik előbb, nem ismerte meg annak nyelvét, akkor sohasem lesz képes egy műalkotást teljesen megérteni és egyúttal élvezni is. Tehát Morelli értésről, élvezésről és nyelvről beszél. De vegyük világosan észre, ez nem értés, nem élvezés és nem nyelv. Nem a kijelentések érdeklik, nem a grammatikája érdekli a művészetnek, nem a nyelvtana érdekli a művészetnek, hanem a kezet akarja azonosítani. És azt nevezi locsogásnak, amikor valaki úgy beszél a képekről, hogy nem tudja megmondani, hogy ki festette. És abban igaza van Morellinek, hogy ennek a pozitív tudásnak minél inkább vagyunk a birtokában, annál pontosabban tudunk beszélni. Na, ez egy tipikus scientista félreértés a művészet történetnek. Én nekem az a hipotézisem, hogy Morelli egy olyan típusú alapozását adja a művészet történeti munkának, ami a tudománynak a régészeti szintjén helyezkedik el. A műtárgyak beazonosításának a szintjén, a műtárgyak faktuális rögzítésének a szintjén helyezkedik el. Minden, ami a művészettörténetben voltaképpen szellemtudományként majd létrejön, az mind erre alapozódik, de ezt meg is kell, hogy haladja. És akkor még itt szeretném valamit egy megjegyzést tenni erről a műértőről, a műértéstől, a művészettudományig terjedő. Hogy voltaképpen miről is beszélünk igazából. Ugye a művészettörténet tudományának a kezdeténél vagyunk. Az az állításom, hogy a művészettörténet az 1890-es években től lehet a szó modern, szigorú értelemben tudománynak nevezni. Ez nem azt jelenti, hogy addig nem tudtak, rengeteg mindent tudtak, nem írtak rengeteg okosat a művészetről, de a művészetnek az a fajta tudományos eszménye, amely az legelső órán, amikor a paradigmákról volt szó, a paradigma értelmében vett művészet, tehát az első paradigma alkotó művészettörténészek a 90-es években lépnek a színre. Se Wagen, se Bürger Toré, se Morelli, se Burkhardt, se Schnaase, se a korábbiak, tehát tele van nagy művészettörténészekkel. Ezek egyikük sem volt a szónak abban az értelemben tudomány alapító, ahogyan a Kuhn-féle értelemben vett modern tudományosság ezt megköveteli. Ezt a dinamikát érzékelnünk kell, hogy 1993-ban történik egy nagy határátlépés, onnantól fogva más nevezünk művészettörténet tudománynak, mint az előtt. Ugye a tudomány az nagyon sokféle tudást tartalmaz. A morelliánus tudás is nagyon értékes tudás. Anyagismeret, tárgyi információ. De a tudomány az nem a tárgyakról való információk fölhalmozása. Emlékeznek vissza, amikor a Kuhn-i modellről beszéltem az első alkalommal, hosszasan ragoztam azt, hogy a tudományt, ugye Kuhn pont azt mondja, hogy a tudomány nem a tudásnak valamilyen mennyiségi növelése. A tudás nem egy ilyen kásahegy, amit csak halmozni kell, és akkor egyre több lesz, és akkor egyre okosabbak vagyunk. Pont fordítva. A tudás rendszere az, amit a tudomány előállít, egy rendszerezett, egy konstruált tudásvilág az, amit a tudományok előállítanak, és a művészettörténet az 1890-es években jutott el odáig, hogy ezt a rendszert is megkonstruálja. Ne csak különböző fajta tudásokat, ne csak különböző fajta szakértelmeket használjon, hanem megkonstruálja önmagát, mint tudományt. Ezt Alois Riegel hajtotta végre, akiről majd fogok egy kicsit még beszélni, de most ezt még el akartam előtte ezt a különbséget szerettem volna nyilvánvalóvá tenni. A műértéstől a művészettudomány, ugye a művészettudomány szót maga Morelli használja. Ki a műértő? Ez a nagyon vicces rajza az idősebbik Peter Bröhlnek, akit régebbi műveltségi szokás szerint Bruegelnek mondtak, mert fölcserélték a nevében a két magánhangzót. Ugye ez egy német alföldi mester volt, és azért a nevében U.E. Bruegel úgy írta le. Most nem ilyen feladtam arra? Azért megvan, ugye? Tehát ez egy német alföldi ember volt, a 16. század másik felében élt, és a 19. századi Németországban óriási kultusza volt, és német művész, germán művésznek szerették őt tekinteni, és ezért a nevében megcserélték az U és az E hangoknak a sorrendjét, amit a németesen Ajnak mondanak, és így híresült el Bruegelként. De nem Bruegelnek hívták, tehát Bröhlnek hívták, de hát most mindegy, nevezhetjük így is, úgyis nem akarok ezen sokat lovagolni. A lényeg az, hogy ez az ő rajza, egy ezüst vesző rajz, amelyen önmagát ábrázolja, a festőt, egy ilyen ideális festőt, aki tekintetét a messzi távolra függeszti, az istenekkel társalog, és itt a mögötte van egy ilyen kis szemüveges, pápaszemes kis fazon, na ő a műértő, aki a művész válla mögött kukucskál és okoskodik. Aki csinálni nem tudja, látni nem látja, de hozzáért. Most nem tudom, önökből lesz-e valaha művészettörténész, vagy szeretnének ezzel a pályán maradni. Én mindenkit rábeszélnék arra, hogy maradjon, mert nagyon szép pálya, de kétségtelen tény, hogy nekünk ez a kevéssé rokonszenvő szerep adatik meg. Tehát mi az utólagos reflexió emberei vagyunk, az értők, az okoskodók. De azt nagyon világosan látnunk kell, hogy a művészettörténészi szakma egy sok száz éves tradíciónak az eredményeként jön létre. Műértők ugyanis, amióta csak a szó modern értelművel művészekről, tehát független, alkotó, fantáziájukból, tehetségből élő alkotó művészekről beszélünk, mindig ott lebzseltek a művészek körül. Mindig társaságot szolgáltattak a művészeknek, mindig beszélgető partnerek voltak, mindig hozták az étszákat, hozták a mintákat, összekapcsolták egymással a művészeket, létrehozták a művészetnek a közösséget. A művészek egymás között sokkal nehezebben kommunikálnak műértők nélkül. Olyan laikusok és civilek nélkül, akik szeretik azt, amit a művészek csinálnak, értenek hozzá, sokat nézik, sokat figyelik, sokfelé járnak, és hasonlítanak, összehoznak, kapcsolatokat teremtenek, beszélnek, gondolkodnak, traktátusokat írnak, és így tovább, és így tovább, és így tovább. A műértő tehát egy olyan civil, egy olyan laikus, aki maga nem mesterember, aki maga nem fest, aki maga nem alapoz, aki maga nem komponál, aki maga nem rajzol, de rendszeresen jár a műterembe, rendszeresen jár a vásárokra, rendszeresen nézi a képeket, a galériákat, a szalonokat, rendszeresen figyeli, hogy mi történik a művészetben, és erről gondolkodik, erről beszél, erről kommunikál. Ért a művészethez. A műértő, tehát a művészet barátja. Azért ért hozzá, mert szereti. Egyfajta elkötelezettség, egyfajta személyes odaadás van mögötte. Gyűjt. A műértők gyűjtők az esetek többségében. Vásárló, aki mecénál, aki ha kell, ugye nagy, jelentős műértők voltak, arisztokraták, nagypénzű arisztokraták, uralkodók. A műgyűjtemények nem jöttek volna létre enélkül a személyes engagement vagy elkötelezettség nélkül. Ehhez tehát, és ez a legfontosabb, nagyon intenzív a művészete, nagyon intenzív tapasztalati közösségkel. A műértő közel van a művekhez. Állandóan műveket néz. Ha valaki sok művet néz egymás mellett, ha valaki folyamatosan műveket néz, az megtanulja értékelni a művek kvalitásait. Azokat a megkülönböztető tulajdonságokat, amelyek egy másik műtől megkülönböztetik. A műértő problémája tulajdonképpen az, hogy hogyan tud az ízlése, a kifinomult szeme, a gyakorlatban szerzett gazdag tapasztalata alapján, ezt nevezik ízlésnek, különbséget tenni. Különbséget tenni. Megint ugyanarról a dologról van szó, amiről Morellis beszél. Különbséget tenni. Ha meg akarnám világítani a dolognak a lényegét, akkor egy nagyon egyszerű hasonlatot engedjenek meg, hogy ezzel éljek. A műértő kicsit olyan, mint a borszakértő. Ez majd divatos dolog. Ki a borszakértő? Szedjük ezt össze. Mi kell az, hogy valaki borszakértő legyen? Igen? Így van. Osztályoz. Vagyis mit csinál? Mi kell az, hogy osztályozni lehessen? Összehasonlítani kell, és különbséget kell tudni tenni. Ugye a vakkóstolás az miből áll? Minden előtt ismeret nélkül csak az érzésre megmondani, ez ebből a dűlőből való, ez ilyen évjárat, ez olyan barikos, ez nem tudom milyen. De gondolják egy picit végig, hogy ez mit jelent. Előismeretek kellene hozzá. Honnan szerzi a borszakértő az előismereteit? Tankönyvekből? De másik borszakértő hiába meséli el neki, hogy kell szakérteni bort. Hogy? Hát kóstol. Hát más se csinál, mint kóstol. Kóstol, és még egy dolgot csinál. Beszél. Kóstol, és beszél. Mi a dolga egy szomeliének, amikor bort ajánl? Mit csinál? Igen, mert ugye megnézni, hogy mit teszik az illető, hogy ahhoz mi illik, ahhoz mi való, mert ez egy kultúra, egy személyre szabottan ajánlja. Igen. De mi kell ehhez? Képesnek kell lennie kimondani a kimondhatatlan. Megfogalmazni a megfogalmazhatatlan. Mi a megfogalmazhatatlan? Igen, az íz. A számban érzek valamit, összefut valami, ott valami történik, az illat, a szín, a nem tudom, egy érzéki valamit, egy érzéki totalitás. És ezt az érzékit, ezt az egyedit, ezt a kivételt, ezt a megismételhetetlent meg kellene tudnom nevezni. És akkor ehhez van szüksége a borszakértőnek egy nyelvre. Ugye tudják, hogy miről beszélek? Arról a nyelvről, ahogy a borszakértők beszélnek. Milyen tulajdonságokat mondanak? Őszi avar illata, gyümölcsös, erdei, nem tudom milyen, szedres, nem tudom micsoda, vasúti talpfa, és ehhez hasonló, de ezek micsodák? Ezek szóképek, hangulati elemek, mindenféle érzéki jellegű nyelvi fordulatok, metaforák, amik arra szolgálnak, hogy a nyelv segítségével valami olyasmit mondjak ki, amit nem lehet kimondani. Mert az ízt nem lehet kimondani. És azért nem lehet kimondani, mert az íz egyedi. Ezt az ízt kell kimondani, amit most éppen érzek. Nem általában kell az ízekről beszélni, nem ízek csoportjait kell, mert azt mondhatom, hogy az erdei gyümölcsöknek körülbelül milyen illata, azt körülbelül tudom. Na de nem az a probléma, hogy általában milyen az erdei gyümölcsök, hanem ennek konkrétan milyen az illata. Na a műértő, az egyedit kimondó művészettől, ami ehhez hasonló helyzetben van. Kell neki egy nyelv, kell neki a fogalmaknak, a kategóriáknak egy bizonyos rendszere, amelynek a segítsége az egyedit ki tudja mondani. Tulajdonképpen a művészettörténet tudománya az akkor kezdődik, amikor rájönnek, hogy az egyedi meghatározása, tehát hogy nem egyszerűen a művész nevet kell meghatározni, nem arra kell rájönni, hogy ezt Cosimo Tura festette, és nem Bramantino, vagy hogy ezt Filippino festette, és nem Botticelli, hanem azt kell megmondani, hogy ennek a képnek, ami most éppen előttem van, a stílusa, az egyediség, a kivételessége miben áll. És ehhez nyelv kell, ehhez ilyen kategóriatlan kell, ehhez ilyen kidolgozott, spekulatív nyelv kell, amik arra alkalmas, hogy a rengetegféle képet, amit egymás mellett látok, a rengetegféle bort, amit egymás mellett hoztam, valamilyen szisztémában tudjam elrendezni. Tudjam, hogy miféle borok vannak, miféle dűlők vannak, miféle évjáratok vannak. Legyen a kezemben egy mátrix, aminek a segítségével azt az egyedi dolgot, ami éppen elém kerül, belövöm és meghatározom. Lehetséges-e ezt tudományos alapokra helyezni? Valószínűleg a borszakértéssel lehet tudományos alapokra helyezni, valószínűleg nincs olyan tudományos nyelv, ami képes lenne ezt a differenciát, ezt a nyelvünkben támadó érzést egyértelműsíteni, és mégis vannak jó borszakértők. De hát a művészettörténete is valahogy így van. És az összehasonlítás eredményeként mindig csak különbségek fognak előállni, sosem az abszolút dolog önmagában. Mindig csak relatíve fogom tudni kimondani, hogy ez a dolog milyen. Kicsit olyan, mintha ez lenne, meg kicsit olyan, hogy az lenne, meg ez is van benne, meg az is van, meg az is van benne. Sok minden dologból megpróbálom összerakni, de az, amit konkrétan érzek a számban, azt nem lehet kimondani, csak körülírni. Na, a művészettörténetnek azok a technikája, hogy hogyan tudja körülírni az egyest, ez lesz az első művészettörténeti paradigmának a voltaképpeni problémája. Ezt a paradigmát úgy hívták, hogy stílustörténet. A stílustörténet nem azonos a stíluskritikával. A stíluskritika nem paradigma, a stílustörténet viszont paradigma. A stíluskritikát lehet művelni úgy, ahogy a Morelli csinálta, hogy találok egy bizonyos szempontot, ami alapján összehasonlítok képeket, és meg tudom állapítani, hogy mi az eredetük. A stílustörténet azonban egy szellemtudomány. Egy hihetetlenül komplex, rendkívül bonyolult és komplex szellemtudomány, amelynek tényleg az lesz a feladata, hogy megmagyarázza az egyedit. És megmagyarázza azt, hogy hogyan az egyediek, a különböző egyediségeknek hogyan alakul egymás utánja. Van-e valami szabály annak, hogy milyen történetben rendeződnek? Ezen a ponton megszűnik a művészettörténet és a borszakértés közötti hasonlatnak az érvényessége, mert a boroknak valószínűleg nincs történetük. Azaz, hogy érdekes módon vannak régi borok, ugye, vannak ilyen 100 vagy 200 éve őrzött borok, amiket nem nyitnak meg, mert nem is tudom, miért nem nyitják meg. Hát semmi más értéke nincs, csak eszme értéke. Hát pont ez az abszurdum benne. Pont az abszurdum. Történetévé akar tenni valamit, aminek a lényege az, hogy el kell tűnni a pillanatban, amikor megízleték. Mutatnék egy másik példát a Fermerre való visszatérés előtt. Ezt most már akkor majd valószínűleg csak a jövő héten fogom tudni a Fermerrel folytatni. Egy nagyon érdekes történetet, amelyik a műértés, tehát a Morelli János környezetéről sok mindent elárul. A 19. században, tulajdonképpen amit most el fogok mondani, ez egy esettanulmány, ami párhuzamos a Fermer Peter de Hoch féle attribúciós történettel. Egy másik attribúciós történetről van, szóval kicsit más összefüggésben merül föl. Ez az úgynevezett Holbein-Streit, a Holbein-vita. A művészet történet, a német művészet történetben rendkívül érdekes sztori, azért gondoltam, hogy elmesélem, mert nagyon, nagyon mulatságos, jól mutatja, hogy hogy alakul ki ez a bizonyos tudományos észjárás, hogy mennyire nem evidens, hogy mi a tudománynak a dolga. Arról van szó, hogy a dresdai Zwingerben, tehát 100 fővárosban, a 100 hercegi gyűjteményben őrzik és őrizték Hans Holbeinnek, nagy német, észak-német művészet festőnek, a Meyer bázeli polgármestert ábrázoló madonnáját, tehát ezt a képet. Az úgynevezett Meyer madonnát. Ez a Meyer, ez egy bázeli, ugye Holbein sokat dolgozott Svájcban, illetve Dél-Németországban, és ez a bázeli polgármester megbízásából festette ezt a képet, ugye a kép a családját, a polgármester családját ábrázolja Máriával és a kis Jézus, aki egy Mária egy ilyen koronás királynőként jelenik meg, és itt a kis Keresztelő Jánosnak a figuráját pedig, mint egy családtagot úgy fogadja magába a Meyer családja. A lánya, a kisfia, az anyós a felesége, és maga a polgármester. Az egész képnek az a titka egyébként, hogy a Máriának a palástja, mint egy beburkolja az egész családot, és ez mint egy, így oltalmazza, és ez ő érzékelteti, hogy részben a polgármester istenhívő, mi volt, hát részben pedig a reménységet, hogy ez a hit ez meg is fogja őket védeni. Na, tehát ez egy nagyon szép kép. A nagy német kritikus és filozófus Friedrich Schlegel elragadtatottan nyilatkozott Holbeinnek a festményéről, és úgy ítélte meg, hogy Holbeinnek a festménye, mint a német szellem, a német művészet megnyilvánulása, a méltó párja Raffaello Sixtusi Madonnájának, amelyet akkor szintén a drezdai képtárban, és ma is a drezdai képtárban őriznek, egymás mellett fügtek a galéria falán, és Schlegel elragadtatottan nyilatkozott arról, hogy hát van a német szellemnek olyan produkciója, amelyik odamérhető Raffaellói mellé. Ezért tűnjük kell, hogy Raffaellónak a Sixtusi Madonnája, ez a német kultúra számára az itteni művészet csimboraszja, non plus ultraja volt, ennél jobbat nem lehetett elképzelni se. Hatalmas kulturális tiszteletre veszte ezt a képet. Ha végignézik a 1906 második felében, Winkelmann-tól Goethe-ig mindenki elragadtatottan nyilatkozott róla. És Schlegel is természetesen, de, és ez az érdekes, mellé állítja, párba állítja az északi megfelelőjét a Sixtusi Madonnának. Schlegelnek az ítélete mögött a nazarinus esztétika állt. Ő maga a vizuális ízlését tekintve tulajdonképpen ehhez a konzervatív német iskolához közelített. Itt, amit megmutatok, ez egy Riepenhausen nevű német festő Iker pár közös munkája, amin azt látjuk, hogy ahogyan Raffaello álmodik, és álmában megjelenik neki a Sixtusi Madonna, és vele szemben pedig egy másik képén alexandriai Szent Katalin figurája. Na, mindegy, ezt most csak azért mondom, hogy lássuk, hogy mi volt az az ízléskör, amelyben Schlegel mozgott, és amely úgy gondolhatta, hogy Holbeinnek ez a festménye méltó párja, germán párja lesz a Raffaello képének. Ugye a nazarinusok azok sűrűn jártak Itáliába, ez egy német polgári mozgalom volt egyébként, egy német romantikus mozgalom volt, és valójában ilyen áltatos, erősen hívő, áltatos szellemben próbálták az itáliai művészetet átplantálni a német földbe. Tehát úgy tűnt, hogy Schlegel ezt az ízlést találja meg, ezt a mintát találja meg a Holbein Meyer Madonnájában, amelyik ugye a német megfelelő lesz az itáliai Raffaellói zsenialitásnak. Azonban az történt, hogy 1822-ben Schlegel már akkor megírta a lelkes kommentáját a Holbein képéhez. Megjelent a képről egy kópia a műkereskedelemben, amely gyorsan elhíresült, amely olyan jó, olyan kitűnő másolat volt, hogy rögtön föltűnt a szakértőknek, hogy milyen magas kvalitás. Ezt a képet egyébként rögtön Vilmos porosz herceg meg is vásároltatja. Ez a 18. században Itáliában, Velencében tűnik fel egyébként, és az ő gyűjteményével Berlinbe kerül, és aztán onnan viszik át 1851-ben Darmstadtba. Darmstadti Madonna néven is elhíresült ez a kép, amelynek az a bizonyos Wagen, aki a Vermeer kép beazonosításában is kulcsszerepet játszott, amúgykor már említettem, ő, és Franz Kugler, aki egy másik nagyon jelentős korabeli német művészettörténész, egyértelműen állították, hogy a darmstadti kép az bizony Holbein eredetie. Nem kellett túl sok hozzá, hogy viszont másik két szakértő, egy londoni szakértő, a National Gallery-nek a ma úgy mondanánk kurátora, egy Vornu nevű szakember megállapítsa, hogy a drezdai kép ehhez a most fölbukkant Darmstadthoz képest egy gyönge kópia. Majd nem sokkal később Gottfried Kinkel, aki egy filozófus és műértő volt, már azt is megállapította a Dresdában őrzött és óriási becsben tartott Holbein képről, hogy ez egy 17. századból, tehát 100 évvel későbbről származó munka, és hogy persze természetesen a Darmstadt-i kép az eredeti. Na, e körül megosztottak a kedélyek és a vélemények. Az a Gustav Theodor Fechner, akit az esztétika történet, mint az egyik legfontosabb természettudományi alapokra épülő, tömpen pszichológiai alapú, művészet pszichológiai alapú esztétikai esztétika megalapítójának tekint. Fechner tűzzel vassal védte a drezdai kép eredetiségét. Nem lehet az, hogy a német nemzet egy nagyszerű remeke, amelyet 100 éve, amióta csak bekerült a Zwingerbe, eként ünnepelnek, nem lehet, hogy ez ne legyen eredeti. Értsük jól, van egy kép Dresdában, és van egy kép Darmstadtban. Dresda és Darmstadt egymástól jó 3-400 kilométerre van. Mit csinál a műértő? Oda utazik Dresdába, jól megnézi a képet, majd elutazik 300 kilométerre, akkoriban az, hogy ez egy 2-3 napos fárasztó túra kellett, hogy legyen, és majd megnézi a következőt, a Darmstadt-i képet. Mit csinál? Összehasonlít, de hogy? Emlékezetből. Na tessék, megpróbálni két bort emlékezetből összehasonlítani. Az hogy fog menni? Nevezetes esemény volt a művészettörténetnek, amikor 1871-ben ennek a vitának a megoldására Dresdában, tehát ez a bizonyos újonnan fölbukkant kép, ennek a vitának a megoldására 1871-ben Dresdában rendeztek egy Holbein kiállítást, és odahozták a Darmstadt-i képet is. És felakasztották a két képet egymás mellett. Itt most leírtam, hogy a két képnek a provenienciát, és ezt most nem akarom itt végigmondani. A lényeg az, hogy ezt a festményt, aminek az autenticitását kétségbe vonták az új kutatók, azt annak a történetét lehet követni, ugyanis valószínűleg azt, ma már tudjuk, hogy valószínűleg azt, ezt persze még akkoriban nem tudhatták, valószínűleg azt történt, hogy 1630-ban, amikor a kép egy francia műkereskedő, egy Le Blanc nevű műkereskedőhöz került, tőle került tovább Medici Máriának a párizsi gyűjteményébe, és mielőtt Le Blanc eladta volna a képet, továbbadta volna a képet, a párizsi képet a porosz hercegnek, előtte lemásoltotta és eladta a másolatot a Medici Máriának. Egy klasszikus hamisítás. Gyönyörű hamisítási történet. Min alapult a hamisítási történet? Hogy kellett találni egy olyan festőt, aki elég hitelesen tud úgy festeni, ahogyan elég hitelesen tud másolni. Le Blanc volt a hunyó, ő verte át a Medici Mária vevőit, ügynökeit, és így került a kép, a két kép 1871-ben, így került ez a hamisítvány a Medici gyűjteményből, így került a porosz herceg, a württembergi hercegnek, a másik fényesnek a személyes gyűjteményébe. Az ővé volt a Zwinger, és ő akasztotta föl az ott már régóta ott tisztelt Sixtusi Madonna mellé. Tehát a két kép így lógott egymás mellett a Zwingerben. Az egyik Raffaello, a másik Holbein. És ez az, ami nemzeti büszkeséggel töltötte el Schlegelt. Magyarán szegény Schlegel azt hitte, hogy Holbein néz, pedig egy 100 évvel későbbi másolatot nézett. Miért akarta annyira elhinni a Holbeinnek, hogy ő Holbein? Hát ez a bizonyos nazarénus esztétika miatt kellett ez a tudat, hogy van nagy nemzeti művészetünk, kellett ez a tudat, hogy a mi nagy nemzeti művészünk pedig ilyen, mint amilyen ez a kép. De hogy milyen ez a kép, azt igazából csak akkor lehetett volna igazán megállapítani, hogyha mellé teszik azt, amilyen a másik, amihez képest ő ilyen. Van-e különbség a két kép között? Ezt nem lehet máshogy megállapítani, csak úgy, hogy a kettőt egymás mellé teszik, ha összehasonlítjuk őket egymással. A Holbeinsteinnak ez az igazi tétje, az összehasonlítás. Az a festő, aki a drezdai képet festette, azt úgy hívták, hogy Sárburg. Bartolomeusz Sárburg. Egy holland festő volt. Egy egyébként nem különösebben ismert figura. Egy gyönyörű, szépen megfestett kép. A kettő közötti különbséget kell tulajdonképpen, mint egy Feinschmeckernek, mint egy finom ízlésű, az ízek közötti különbségre fogékony nézőnek megértenünk. Most nem mondom el, mert nem tudom rekonstruálni, nem, legalábbis én nem vagyok abban a helyzetben, hogy rekonstruáljon, lehet, hogy meg lehetne csinálni, hogy mik voltak azok a Holbein képek, amelyek Dresdában, 26 ilyen képet állítottak ki Dresdában, amelynek a környezetében a két képet egymás mellé kiakasztották. Érdekes azonban, hogy miután a két képet egymás mellé rakták, összehívtak egy művészettörténeti kongresszust, ahol a művészettörténészek hosszas vita után szavaztak. És egyértelműen megállapították, hogy a Darmstadtban föltűnt kép az eredeti Holbein, és a Dresdában őrzött, a Zwingerben őrzött kép a 100 évvel későbbi másolat. Nem hamisítvány tulajdonképpen, hanem másod. Hamisítvány csak azáltal lett hamisítványá, Sárburg valószínűleg nem hamisítani akart, csak azt a feladatot kapta, hogy másolja le. Hamisítványként a műkereskedő adta el. Ez tehát nem ugyanaz a sztori, mint a Van Meegeren történet. De az biztos, hogy azért adhatta el a Leblon, azért adhatta el a Medici Mája ügynökeinek, mert azok erre a névre már szívesen buktak. Már tudták, hogy ki volt a Holbein. Akinek az életrajzát egyébként a korabeli életrajzíró Karel van Mander már azóta akkor régessége megörökítették, tehát egy ismert figura volt. Kihirdették tehát a végeredményt. Na most van egy érdekes aspektus ennek a történetnek, és többen ezért akartam ezt elmesélni. Amit látnak, az egy 1872-ben készült, ezt a történetet bizonyos értelemben a korabeli szakértők számára megvilágító kiadványból készült két metszet. Az egyiken az eredeti, a másikon a Sárburg-féle másolatot metszette részbe ez a kézműves mester. Azt csináltam, hogy kivágtam a két képből a két fejet. A különbség, ami a két másolat és a két eredeti között van, ezen a részmetszeten sokkal erőteljesebb. Nincs ekkora különbség a két festmény között, mint amekkora a két reprodukciója között van. Mi lehet ennek a magyarázata? Az a lényeg, hogy a Sárburg-féle képen azt állapították meg a szakértők, amikor az egymás mellé rakták őket, most megmutatom, visszamegyek az eredetihez, a festethez, hogy ez sokkal negédesebb, kerekebb, finomabb, lágyabb, kevésbé holbeines. Holbein nem volt annyira negédes, mint amilyenné egy száz évvel későbbi szem, még ha a legakrólikusabban próbálta is másolni, átalakította. Tanuljuk meg, ez nagyon fontos. A másoló az nem fotográfus. A másoló az átírja a saját kezének, a saját palettájának, a saját technikájának a terminusaiba azt, amit az eredetén lát. És óhatatlanul módosít rajta. A fő érv, amikor 1970-ben megállapították, hogy melyik az eredeti, az volt, hogy Sárburg túlságosan lágy, ahhoz képest, ahogyan Holbein festett. Holbeinben németesebb vonások vannak, túlságosan italianizált, túlságosan nazarénus lesz. Nem tudom, világos-e. Schlegel azért tudhatta, hogy a nazarénus ízlés szellemében olyan rajongással tekinteni a másolatra, mert a másolat eleve már végrehajtott egy transformációt az eredetén. Lehet, hogyha az eredetit látta volna, talán ez az effektus nem áll így elő. Nem tudjuk. Schlegelék egyébként nagyon kifinomult mértők voltak, nagyon-nagyon figyeltek arra, hogy mit éreznek akkor, amikor a képet. Nagyon-nagyon figyeltek arra, hogy mit éreznek a szájukban, amikor a bort kóstolják. Most itt egy kicsit, ez a móda, hogy én most ezt itt előadom önöknek, ez egy kicsit félrevezető természetesen. Hiszen mi is reprodukciókkal dolgozunk. Mi se látjuk a két képet egymás mellett. Ez egy áll összehasonlítás, amit most itt produkálok. Amit a Photoshop, meg mindenféle egyéb modern technikák tesznek lehetővé. Valójában azért akartam ezt a példát megmutatni, és azért akartam ezt a részkarc másolatot idehozni, mint egy mintát, mert ez fog bennünket átvezetni a művészettörténet szigorú tudományává válásához. Az összehasonlítás elve, amelyet a koneszőrnek, a műértőnek, mint egy borszakértőnek, aki két ízt hasonlít össze egymással, az összehasonlítás elvét hogyan lehet szisztematikussá tenni? Megadhatók-e a képek annak a szentimentumnak, annak az érzésnek, ami Schlegelt elbűvölte, ránézvén a képre? Megadhatók-e azok az állandó komponensei, amelyet szétszálazva a komplexitását elemeiből össze tudjuk rakni egy ilyen egy műalkotás összbenyomásának? A művészettörténet vissza akarja adni a műalkotásnak ezt a stílust, ezt az összbenyomás jelleget, az, amit tulajdonképpen Morelli elvesz tőle. Azért, mert ugye elsősorban a faktikus eredet érdekli. Az a művészettörténet irányzat, amelyik ezt a transformációt végrehajtja, ez lesz a stílustörténet. A stílustörténetnek a bevezető, az a képviselője, akivel majd vissza fogok térni a Vermeer képhez, mert többen az a mintám, csak ma valahogy nem ezt a példát használtam, mert ezt meg akartam mutatni, ezt a Holbeinsteint, nagyon fontos történet. Heinrich Wölfflin volt az a német művészettörténész, a stílustörténet egyik megalapítója, akinek a híres Művészettörténeti Alapfogalmak című könyve, a Kurzgesichtliche Grundbegriffe, egyik hivatkozása éppen a Vermeer lesz. A következő alkalommal be fogom hozni ezt a szöveget, már most is itt van velem, de most már ma nem térünk ki rá, hogy hogyan beszél a stílustörténész a Vermeer képről. Hogyan fogja szétszállazni azokat az elemeket, ahogyan a stílustörténésznek, mint tudósnak beszélnie kell a képekről. Hogyan tudja meghatározni a képek egyediségét a stílustörténet sajátos módszerével. Ezt még el akartam mutatni, mert azt említettem, hogy Riegel volt a tulajdonképpeni megalapítója a művészettörténetnek. Az ő Stilfragen című könyve, Stíluskérdések című könyve, 1893, ez szerintem az első igazán tudományos művészettörténeti könyv, a paradigma értelmében vett tudományosságra gondolok. Ez egy olyan könyv, amely ornamentika történettel foglalkozik. Csupa kőfaragással, csontfaragványokkal, mindenféle nem ábrázoló formákkal. Azért akartam megmutatni, mert ez egy tipikus illusztráció Riegel könyvéből. Egy etruszk elefántcsont ékszernek a palmettás díszítését ábrázolja közelről. Ugyanazt a technikát alkalmazza, mint az a szakember, aki lemásolta a Holbein és a Szabolcs-féle képeket. Ez az utolsó mondatom mára. Ha nincs művészettörténet, ha nincs stílustörténet és nincs stíluskritika, összehasonlítások nélkül, akkor ez azt is jelenti, hogy nincs művészettörténet és nincs stílustörténet reprodukciós technikák nélkül, amely lehetővé tesz az összehasonlítást. A művészettörténésznek elő kell állítani azt a technológiai környezetet, amelyben az összehasonlításokat el tudja végezni. Wölfflinnek ebben kulcs szerepe volt. Wölfflin találta ki az egyetemi oktatásban, egyetemi tanár volt, Wölfflin találta ki az egyetemi oktatásban, hogy diákat vetít, és két gépet használ. Tehát két diát vetít egymás mellé. Csak az összehasonlítás szemléletessé tételével tud a művészettörténész operálni. amióta a művészettörténet van, azóta állandó problémája az, hogy hogyan reprodukálja a dolgokat, amiket megalapít. Ez nem mellékes történet, nem külső esetleges kísérő jelenség, ami történeti gondolkodás, ez a fundamentumához tartozik. Ezt szeretném volna ma bizonyítani ezzel az összehasonlítással. Nem lehet megérteni ezt a tudományt anélkül, hogyha nem értjük meg, hogy az összehasonlításnak mik a szempontjai és mik a technológiai alapjai. Nincs, így is mondhatnám, nincs addig, nem volt addig művészettörténet, amíg nem találták fel a fotográfiát. Amely lehetővé teszi, hogy egy közös, egységes szintaxisban készülő képen különbségeket meg lehessen állapítani. Ennek a technológiának a birtokában kezdi el aztán a stílustörténet fölépíteni a stílusalkotó elemeknek azt a rendszerét, azt a mátrixát, amely hasonlatos lesz ahhoz a nyelvhez, amit a kicsit hasonlatos ahhoz a nyelvhez, amit a borászok használnak. Kell egy ilyen nyelv. Enélkül a nyelv nélkül nem lehet az összehasonlítást kimondani, a különbséget nem lehet definiálni. Hogy ez a nyelv pontos legyen, hogy ez a nyelv precíz legyen, hogy az észleléseket pontosan mondja ki, na ez lesz a művészettörténész rang mércéje, mennyire tud pontosan ilyen analíziseket előállítani. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem, a stíluskritika módszere. Rényi András, bevezetés a művészettörténetbe. Az ELTE BTK-n 2010. május 10-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.